Ez a Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2025. május 27-i adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A magyar kormányfő ezt a Friedrich Merz német kancellárral közös tájékoztatóján jelentette ki Berlinben. A két vezető előzőleg kétoldalú megbeszélést folytatott. A miniszterelnök azt is elmondta, a június 23-ai V4 miniszterelnöki csúcson javasolni fogja a lengyel, a cseh és a szlovák vezetőknek a visegrádi együttműködés kibővítését, hogy hívják meg Ausztriát, Németországot, vagy akár Horvátországot, Szlovéniát, Romániát is, és, ahogy fogalmazott, építsünk egy erős Közép-Európát közösen. Hozzátette, ez infrastruktúrális, gazdasági és kulturális együttműködést jelent. A Németországhoz fűződő viszonnyal kapcsolatban a kormányfő jelezte, az új kabinet kész tárgyalni az uniós versenyképesség kihívásairól és a migrációról is, de azt nem tudja megígérni, hogy mindenben egyetértés lesz. Magyar Péter bebizonyította, hogy az inga nem csak az autoriter, illiberális irányba leng, hanem középre is visszatérhet, fogalmazott a német kancellár. Friedrich Merz beszélt arról, hogy Magyarország számíthat Németország segítségére. Nemzetközi megbeszélésekre utazott a miniszterelnök. Magyar Péter ma Berlinben kétoldalú tárgyalást folytatott Friedrich Merz német kancellárral, holnap pedig Párizsban Emmanuel Macron francia elnökkel, csütörtökön aztán az ír kormányfőt Michael Martin fogadja Budapesten. Két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetést is indítanak arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. Tar Zoltán előzőleg Michael Magrettel, az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosával egyeztetett. Budapestre érkezett tehát Michael Magrett. A testület tájékoztatója szerint az új magyar kormány tagjaival megvitatja az idei jogállamisági jelentést. Erdős Balázs lesz a Petőfi Kulturális Ügynökség igazgató tanácsának elnöke, miután Demeter Szilárd lemondott. Egy kézbe kerül a Petőfi Média és a Kulturális Ügynökség, teszi hozzá a hírhez az Index portál. Demeter Szilárd ugyanakkor továbbra is vezeti a Magyar Kultúráért Alapítvány kuratóriumát, amely az ügynökség alapításában és felügyeletében is szerepet játszik. Előállították Őrsi Gergely második kerületi polgármestert és Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselőt a több önkormányzatot érintő ügyészségi akció során. Az óbudai korrupciós ügyben további politikusok is érintettek lehetnek, írja az Index. 1,7%-kal nőtt a bruttó hazai össztermék az idei első negyedévben éves alapon, közölte a Központi Statisztika Hivatal. A nyers, valamint a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok megegyeznek. A szolgáltatások és a fogyasztás húzta az első negyedévi GDP-t, de az ipar is hozzájárult a növekedéshez, jelezte a KSH. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,8%-kal emelkedett. Az első negyedévben a szolgáltatások euróban számított exportja 4,5%-kal, importja 4,8%-kal bővült az előző év azonos időszakhoz képest, jelentette a hivatal. Az aktívum 2,5 milliárd euró volt, 94 millióval több az egy évvel korábbinál. Uniós forrásokból lecserélik a teljes HÉV flottát az összes vonalon, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon. 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot tudnak vásárolni, ismertette Vitézi Dávid. Az első szerelvények 2029-ben érkezhetnek. Az orosz hadsereg összesen 72 különböző típusú rakétával és 656 csapásmérő, valamint álcadrónnal hajtott végre támadást, Kijev, Dnyipro és Harkiv ellen előző éjjel. A csapásokban legalább 13-an meghaltak, több tucatnyian megsebesültek, civil infrastruktúrális létesítményekben és lakóházakban is súlyos károk keletkeztek. Moszkva szerint ez válaszcsapás volt, megtorlás, amiért Ukrajna egy kollégiumi épületet támadott. Leállt a Belgiumba irányuló és az onnan induló légi közlekedés a belga légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó munkavállalók spontán sztrájkja miatt. A dolgozók egy új digitális irányítótorony üzembe helyezés ellen tiltakoznak, ami két másik hasonló létesítmény működését váltaná ki 2027-től kezdődően. Végül az időjárásról, holnap is sokat süt a nap, de nyugat felől egyre több felhő érkezik, többfelé valószínű zápor, zivatar és felélénkül a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 12-13, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm rádiónk hallgatóit, a szerkesztő Túri Sarolta vagyok. Magyarország 1920. június 4-én írta alá Versailles-ban az első világháborút lezáró békét. A trianoni békediktátum gazdasági, társadalmi hatásait tekintve a magyar történelem legsúlyosabb tehertétele volt. A magyar királyság lakóinak száma 18,2 millióról 7,6 millióra esett vissza. Az elcsatolt területeken közvetlenül Trianon előtt az 1910-es népszámlálás alapján a következő volt a magyarság létszáma. A felvidéken ma Szlovákia 30%, Erdélyben, amely ma Románia, 32%, a Vajdaságban, mely Szerbiához tartozik, 28%, Kárpátalján, amely ma Ukrajna része, 30%. Horvátországban 3,5%, a Muravidéken, amely ma Szlovénia része, 1,6%, és a Felső-Őrvidéken, Burgenlandban, amely ma Ausztriához tartozik, 9%. Igaz ugyan, hogy az elcsatolt területeken élők többsége nem volt magyar nemzetiségű, a békediktátum során az országhatárok megvonása még nagyjából sem követte a nyelvi vagy nemzetiségi határokat. Sok esetben egységes tömbben élő magyar lakosságú területeket is elcsatoltak, például a mai napig így élő székelyeket. Mintegy 3,3 millió magyar rekett a magyar állam határain kívül, és egyik napról a másikra kisebbségi létre kényszerültek. Szinte nem volt magyar család, amelyet ne érintett volna az elszakadás okozta fájdalom, nem beszélve a határon túl rekedtek kálváriájáról, amit az első világháborút követő évtizedekben kisebbségiként kellett elviselniük. Nem csoda, hogy az első világháborút követő két évtizedben a magyar külpolitikát a második világháború végéig egyértelműen a határrevíziós törekvéseknek rendelték alá. Átmenetileg ugyan a második világháború alatt sikerült visszaszereznünk az elcsatolt területek egy részét, ám a második világégést lezáró párizsi békével még kedvezőtlenebb helyzetbe került a kárpát-medencei magyarság. Kedves hallgatóink, a következő percekben dr. Bartók Béla, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi docense beszél a trianoni békediktátumot megelőző hónapok politikai eseményeiről.
Békekonferencia már elég korán, 1919. januárjában összeült Versailles-ban, természetesen a vesztesek nélkül. Ez már azt bizonyította, hogy ez nem egy olyan kompromisszumon alakuló béke lesz, mint a 19. század békerendszei voltak, vagy a korábbi századok békerendszei voltak, hanem itt a győztesek, az antant hatalmak mindent egyedül akarnak meghatározni. A gazdasági lehetőséget a vesztes államoknak, határait, az élet lehetőségét a vesztes államoknak. És ugye Magyarországon a tárgyalásokon való részvételt hátráltatták a forradalmi események, illetve a tanácsköztársaságnak a harcai, úgyhogy csak a tanácsköztársaság bukása után, és illetve egy legitim magyar kormánynak a megalakulása után vált lehetségesé az, hogy a magyar tárgyaló küldöttség kiutazzon egyáltalán Párizsba. Mikor már gyakorlatilag a béke feltétele készen voltak. 1920. januárjában érkezett meg a magyar küldöttség Párizsba, gróf Apponyi Albertnek a vezetésével, átadták a megbízó leveleiket, és 8 jegyzékben, tehát írásbeli dokumentumban fejezték ki saját véleményüket, igényeiket, amelyhez mellékleteket nyújtottak be, ugye az ominózus vörös térkép, amelyet a Teleki Pál vezette munkaközösség készített, aki ugye a későbbi miniszterelnökünk kiváló földrajztudós volt ezekben az években is. Ezek a jegyzékek egyrészt tagadták Magyarország háborús felelősségét, másrészt pedig kinyilvánították, hogy ragaszkodnak a történelmi Magyarország határaihoz, tehát a területi integritáshoz. Január 15-én a békekonferencia legfelsőbb tanácsa közölte az antant hatalmak békefeltételeit a magyar tárgyalóküldöttséggel. Másnap, január 16-án hangzott el gróf Apponyi Albertnek az a legendás beszéde, és ezek után január 20-án tért vissza Budapestre a békeküldöttség, 15 napot kapva arra, hogy észrevételeket tegyen az antant békefeltételével kapcsolatban. A küldöttség Huszár Károly miniszterelnök és Horthy Miklós kormányzó jelenlétében megtárgyalt a békefeltételeket, és egyöntetően úgy döntöttek, hogy határidő kevés a magyar kormány reagálására, illetve ennek a meghosszabbítását kérték. Közben a csehek, a románok és a szerbek közös emlékiratot juttattak el a békekonferenciához, amelyben határozottan kiálltak eredeti elképzeléseik mellett, és egyöntetűen egységesen elutasították a magyaroknak a népszavazásra vonatkozó javaslatát. Aztán február elején a miniszter tanács elfogadta a hivatalos magyar választ, eszerint a magyar állam és a magyar kormány is elutasítja ezeket az igazságtalan és megalázó békefeltételeket, és továbbra is kéri a népszavazás lehetőségét. Ezek után Párizsban május elején kapta meg a magyar küldöttség a végleges békefeltételeket, és ehhez csatolták ezt a bizonyos Milleran levelet, amely ugyan a magyarok érveit és javaslatait lesöpört az asztalról, ugyanakkor a határ kiigazításának lehetőségét nem zárta ki. Ez volt az a néhány mondat, amely esetleg irreális reményeket keltett később a politikusokban, melynek a tartalma valahogy úgy hangzott, hogy adott esetben határ kijelölés során elképzelhető, hogy a határvonal nem alkalmas vagy nem pontosan észszerű, és ebben az esetben lehetőség van arra, hogy határvonalat megváltoztassák, hogyha az érdekelt államok kérik. Ez meg is történt néhány esetben a határ kijelölés során, amely egy több hónapos procedúra volt a békeszerződés aláírását követő években, de nagymértékű határkiigazításon szó sem volt egyelőre. Ez a Milleran-féle levél az egyik olyan legenda a Trianon kérdésben, amelyet még most sem tudnak pontosan, illetve nem tudják ennek a tartalmát, akik foglalkoznak ezzel a kérdéssel, illetve egyrészt megpróbálják fölnagyítani ennek a jelentőségét, másrészt pedig félreértelmezik ennek az eredeti értelmét. És végül is ugye ezek után került 1920. június 4-én a béke aláírására, de még egyszer hangsúlyozni kell, hogy ez békediktátum volt valóban, mert már az előző évben gyakorlatilag a csehszlovák-magyar, a magyar-román és a későbbi jugoszláv magyar határ vonalát kitűzték. Ausztria esetében volt még egy kis bizonytalanság, mert Burgenland kérdésében még nem tisztázottak teljesen az álláspontok és a békekonferenciának a végleges döntése.
Most hallgassuk meg gróf Aponyi Albert védőbeszédét, amely 1920. január 16-án hangzott el. Felolvassa a Tóth Levente színművész.
Gróf Aponyi Albert beszéde a békekonferencián. A készülő békével kapcsolatos magyar álláspont kifejtésére csak 1920. január 16-án nyílt lehetőség. Gróf Aponyi Albert, a magyar békedelegáció elnöke, ekkor kapott lehetőséget arra, hogy beszédet intézhessen a békekonferencia legfelsőbb tanácsához. Igen, tisztelt elnök úr, uraim! Engedjék meg, hogy még egyszer megköszönjem, hogy alkalmat adtak nekünk álláspontunk kifejtésére. Érzem a felelősség roppant súlyát, amely reám nehezedik abban a pillanatban, amikor Magyarország részéről a békefeltételeket illetőleg az első szót kimondom. Nem tétovázom azonban, és nyíltan kimondom, hogy a békefeltételek, úgy, amint önök szívesek voltak azokat nekünk átnyújtani, lényeges módosítás nélkül elfogadhatatlanok. Tisztán látom azokat a veszélyeket és bajokat, amelyek a béke aláírásának megtagadásából származhatnak. Mégis, ha Magyarország abban a helyzetbe állítatnék, hogy választania kellene ennek a békének elfogadása vagy visszautasítása között, úgy tulajdonképpen arra a kérdésre adna választ, helyese öngyilkosnak lennie, nehogy meghalljon. Nem titkolhatjuk el mindenek előtt megütközésünket a békefeltételek mérhetetlen szigorúsága felett. Arról van szó, hogy Magyarország elveszítse területének kétharmad és népességének majdnem kétharmad részét, és hogy a megmaradt Magyarországtól a gazdasági fejlődés majdnem összes feltételei megvonassanak. Mert az ország e szerencsétlen középső része, elszakítva határaitól, meg lenne fosztva szén, érc és sóbányáink legnagyobb részétől, épületfájától, olajától, földgázforrásaitól, munkaerejének jó részétől, alpesi legelőitől, amelyek marha állományát táplálták. Ez a szerencsétlen középső rész, mint mondottam, meg lenne fosztva a gazdasági fejlődés minden forrásától és eszközétől, ugyanakkor, amikor azt kívánják tőle, hogy többet termeljen. Önök, uraim, akiket a győzelem a bírói székhez juttatott, önök kimondották egykori ellenségeiknek, a központi hatalmaknak bűnösségét, és elhatározták, hogy a háború következményeit a felelősökre hárítják. Legyen így. De akkor azt hiszem, hogy a fokozat megállapításánál a bűnösség fokával arányban kellene eljárni, és mivel Magyarországot sújtják a legszigorúbb és létét leginkább veszélyeztető feltételekkel, úgy azt lehetne hinni, hogy éppen ő az, aki az összes nemzetek közül a legbűnösebb. Uraim, anélkül, hogy a kérdés részleteibe bocsátkoznék, hiszen ezt benyújtandó okmányaink fogják megtenni, ki kell jelentenem, hogy ezt az ítéletet nem lehet kimondani oly nemzet fölött, amely abban a pillanatban, amidőn a háború kitört, nem bírt teljes függetlenséggel, és legfeljebb csak befolyást gyakorolhatott az osztrák-magyar monarchia ügyeire. A Magyarországtól elszakítandó 11 millió léleknek 35%-a magyar, amely 3,5 milliót jelent akkor is, ha a mi érdekeinkre legkedvezőtlenebb számítást vesszük is alapul. Elszakítanak még a békefeltételek körülbelül 1,25 millió németet, ami a magyarság százalék számával együtt az egésznek 45%-át jelenti. Ezekre nézve a nemzetiségi elv ilyen alkalmazási módja nem előnyt, hanem a szenvedések sorát jelenteni. Menjünk azonban tovább, és tekintsük a Magyarország romjai megnövekedett államokat. Megállapíthatjuk, hogy faji szempontból ezek is éppen úgy, vagy talán még jobban részekre lesznek darabolva, mint az egykori Magyarország. Nem látom be, hogy a nemzetiségi elv, a nemzeti egység elve nyerne ezáltal a feldarabolás által. Egyetlen következménye volna ennek, amelyet bátor leszek megemlíteni, anélkül, hogy bárkivel szemben is támadó szándékom lenne. Csak egyszerűen megállapítani kívánom azt a tényt, hogy a következmény a nemzeti hegemóniának átruházása volna oly fajokra, amelyek jelenleg többnyire alacsonyabb kulturális fokon állnak. Ez a terület, amely Magyarországot alkotja és amely jogilag ma is Magyarország, századokon át rendkívül fontos szerepet játszott Európában, különösen Közép-Európában a béke és a biztonság fenntartása érdekében. A magyar honfoglalást és a magyaroknak a keresztény hitre való áttérését megelőző évszázadokban hiányzott itt a nyugalom és a biztonság. Közép-Európa a legkülönbözőbb barbár népek támadásainak volt kitéve. A biztonság csak attól a pillanattól fogva állt fenn, amikor a magyar védővonal kialakult. Ezt a hivatását 10 századon át töltötte be, és erre egyedül organikus egysége képesítette. Idézem a nagy francia geográfusnak, Reclus Elizének szavait, amelyek szerint ez az ország oly tökéletes földrajzi egység, amely Európában egyedül áll. Folyói és völgyei rendszere, amelyek a határokról kiindulva a középpont felé törekszenek, oly egységet alkotnak, amely csak egységes hatalom által kormányozható. Mindezekkel a teóriákkal szemben önök felhozhatják, mint döntő tényezőt a győzelmet és a győzők jogait. Elismerjük ezeket, uraim. Készek vagyunk verességünk váltságdíját megfizetni. De ez lenne az újjáépítésnek egyedüli elve? Az erőszak volna az egyedüli alapja az építésnek? Európa jövője igen szomorú lesz ebben az esetben. Nem hisszük, uraim, hogy a győztes hatalmaknak ez volna a mentalitása. Ezeket az elveket nem találjuk meg azokban a nyilatkozatokban, amelyekben önök megállapították azokat az eszméket, amelyeknek győzelméért harcoltak, és amelyekben megjelölték a háború céljait. Bízunk azoknak az eszméknek őszintességében, amelyeket önök kijelentettek. Jogtalanság volna önökkel szemben másképpen gondolkoznunk. Bízunk az erkölcsi tényezők erejében, amelyekkel ügyünket azonosítjuk, és kívánom önöknek, uraim, hogy a győztes fegyvereknek dicsőségét szárnyalja túl a béke megteremtésének dicsősége, amellyel önök az egész emberiséget megajándékozzák. Mielőtt szavaimat befejezném, hálásan köszönöm, uraim, hogy alkalmat adtak nekem álláspontomnak élő szóval való kifejtésére, és hogy beszédemet oly jó akaratú és állandó figyelemmel kísérték.
Trianon történelmünk legnagyobb tragédiája, amely az írókat és költőket is arra ihlette, hogy szót emeljenek Magyarországért, a magyarság sorsáért. Juhász Gyula Trianon című versét Csurka László mondja el.
Juhász Gyula, Trianon. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig, mindig gondoljunk rá. Mert nem lehet feledni nem soha, amíg magyar lesz és emlékezett, jog és igazság, becsület, remény, hogy volt nekünk egy országunk-e földön, melyet magyar erő szerzett vitézül, s magyar szív és ész tartott meg bizony. 1000 évnek vére, könnye és verítékes munkája adta meg szent jussunkat e drága hagyatékhoz. És nem lehet feledni, nem soha, hogy miénk volt a kedves Pozsony, hol királyokat koronáztak egykor, s a legnagyobb magyar hirdette hévvel, nem volt, de lesz még egyszer Magyarország. És nem lehet feledni, nem soha, hogy a miénk volt legszebb koszorúja Európának, a Kárpátok éke, s miénk volt a legszebb kék szalag, az Adriának gyöngyös pártadísze. És nem lehet feledni, nem soha, hogy a miénk volt Nagybánya, ahol Ferenci festett mestereknek álma napfényes műveken föltündökölt, és egész világra árasztott derűt. És nem lehet feledni, nem, soha, hogy Váradon egy adi énekelt, és holnapot hirdettek magyarok. És nem lehet feledni, nem, soha, a bölcsőket és sírokat nekünk, magyar bölcsőket, magyar sírokat, dicsőség és gyász örökfészkeit. Mert kifeledné, hogy Verecke útján jötte hazába a honfoglaló nép, és kifeledné, hogy erdélyi síkon tűnt a dicsőség nem múló egébe az ifjú és szabad Petőfi Sándor. Ő egymaga a diadalmas élet, út és igazság csillaga nekünk, ha őt fogod követni gyászban, árnyban, balsorsban és kétségben, ó magyar! A pokol kapuin is győzni fogsz, s a földön föltalálod már a mennyet. S tudnád feledni a szelíd szalontát, hol Arany Jánost ringatá a dajka? Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt, hol Korvin Mátyást rengeti a bölcső, bírnád feledni Kassa szent halottját? S lehet feledni az aradi őskert 13 magasztos álmodóját, kik mind-mind várnak egy föltámadásra? Trianon gyászos napján, magyarok, testvéreim, ti szerencsétlen, átkos, rossz csillagok alatt virrasztva járók. Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan s őszintén, s a nagy-nagy sír fölött ma fogjatok kezet, s esküdjetek némán csupán a szívverésivel, s a jövendő hitével egy nagy esküt, mely az örök életre kötelez, a munkát és a küzdést hirdeti, és elvisz a boldog föltámadásra. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig, mindig gondoljunk rá.
Mennyi elfojtott érzés, mennyi türelem kéne még, mennyi elpazarolt érték volna elég. Mennyi kárba veszett tehetség tűnik el nyomtalan, s meddig érzem még, hogy sötét fölöttem az ég.
hogyan kéne úgy menekülni, hogy a hűségem is megmarad. Csak olyan dolgokról írni, amiről szabad, hogy ne kelljen úgy éreznem, megint egy baráttal kevesebb. Ez a keserű híz mi a legtovább itt ragad. Építsünk hidat tiszta szavakból határok fölé, s elindulhatunk egymás felé. Építsünk hidat, ha nem megy másképp, hát így kezdjük el. Míg magyar szóra magyar szó felel. Mond csak nyugodtan átaludni, csak nem 100 évet, hogy lehet, hogy nem üvölt benned a lelki ismeret. Mert én szégyent érzek már attól, hogy mást és sem teszek, mint hogy írom a dalt és éneklem neked. Építsünk hidat tiszta szavakból határok fölé, s elindulhatunk egymás felé. Építsünk hidat, ha nem megy másképp, hát így kezdjük el. Míg magyar szóra magyar szó felel. Építsünk hidat tiszta szavakból határok fölé, s elindulhatunk egymás felé. Építsünk hidat, ha nem megy másképp, hát így kezdjük el. Míg magyar szóra magyar szó felel.
Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk véget ért, amelyben az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátumra emlékeztünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok minden munkatársam nevében. A szerkesztőt, Túri Saroltát hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Indul az iránytű, a Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunk vendégei Rickó András, lokálpatrióta és Reimann Zoltán, Miskolcváros civil referense. Régi relikviákról, fényképekről fogunk beszélgetni. Tartsatok velünk, érdemes!
Két lokál patriótát köszöntök szeretettel a stúdióban, András és Zoltán Isten hozott titeket, szervusztok!
Szervusz, köszöntjük a hallgatókat!
Szervusztok, én is szeretettel köszöntök titeket és a hallgatókat!
Andrástól elárulhatjuk, hogy Miskolcról gyűjt régi képeket, emlékeket. Mikor kezdődött ez a szenvedély?
Én Miskolcot gyerekkorom óta szeretem. Ugye itt születtem, itt jártam iskoláimba, munkahelyeim is mindig itt voltak, tehát minden ide köt Miskolchoz, viszont ez a gyűjtés az pár éve indult nálam. Hobbi szinten, és mai napig is hobbi szinten csinálom szabadidőbe, tehát nagy ördögönség, nem kell hozzá, bármikor végezhető, amikor van szabad pár perc, akár buszon, villamoson, vonaton. bárhol.
Mit gyűjtesz elsősorban?
Tehát mindenképpen Miskolccal kapcsolatos dolgokat, 19. századi dolgokra vadászok elsősorban. Az az időszak, amiből talán a legkevesebb emlék maradt fent az utókor számára.
Például fényképek?
Például fényképek, plakettek, régi dokumentumok, aláírásokkal, városi polgármesteri dokumentumok, hasonlók.
Onnan az ismertség, hasonló az érdeklődési kör, ugye Zoli?
Igen, igen, igen. Hát az ismertség az elsősorban onnan való, hogy ugye a Solt, volt egy legutóbbi könyvem a Soltésznek Kálmárról szóló könyv, ez a monográfia, és hát még azt megelőzően küldött nekünk a Miskolc utcán Luká Patrióta közösségnek, és nekem is egy fényképet, amin a miskolci dalár egyedről volt egy fotó, 25 éves évfordulójuk volt, és hát ezen Soltésznek Kálmán is szerepelt, és egy ilyen ritka kincs, ezt is az interneten licit útján találta az egyik oldalon, és ez egy olyan ritka kincs, ami eddig nem nagyon volt, tehát az a maga a kép abszolút nem volt ismert, de hogy azokra az emberekről, akik rajta vannak ezen a felvételen, nem még mi se tudjuk beazonosítani egyébként, hogy egészen pontosan kik is vannak, hiszen lehet, hogy nem is lehet biztos, hogy nagyon sok olyan híres miskolcit látunk, akikről nem maradt fel képanyag eddig, és nem is tudjuk, hogy bizony ezen a képen van. Próbáltunk találgatni, hogy ki is lehet ezeken a képeken, egy pár embert felismertünk, de hát a legtöbbjüket nem. Szóval ez a kép volt, ahol először találkoztunk, és először beszélgettünk, és ugye ez a könyvbe is bekerült ez a felvétel. Egy nagyon értékes felvétel, sőt egyébként ugye a Zavasi Borospincéknek a dalárdája, úgymond jogfolytonosság miatt felkérte a Soltész Nagy Kálmán konferencián polgármester urat, hogy legyen a tiszteletbeli elnöke a dalárdának, ugyanúgy, mint a mindenkori miskolci dalárdának is a polgármester volt a tiszteletbeli elnöke, és ő is felnagyítva, kitisztítva, bekeretezve megkapta ezt a felvételt.
Mi teszi értékessé ezeket a régi kincseket, tehát a ritkasága?
A ritkaság, igen. Ezt a fotót pont, amit az is említett, hogy rengeteg olyan személy szerepelhet rajta, akikről hát sajnos fogalmunk sincs, hogy kicsoda. Viszont ez a néhány személy, akit sikerült azonosítani, ők ugye egyértelműen tudjuk, hogy Miskolc egykori nagyjai, és én mindenképpen azt szerettem volna, hogy ezt a fotót megismerje a nagy közönség is, bemutatásra kerüljön. És ezúton is szeretném megköszönni a Zolinak és a Miskolci Lokálpatrióta Egyesületnek is, hogy felkarolták ezt az ügyet, és a lokálpatrióták bemutatták a különböző internetes felületeiken, Zoli pedig a könyvében megjelentette, és ezáltal sok-sok évig, évtizedik, akár évszázadig is fennmaradhat még.
Mekkora a gyűjtemény?
A gyűjteményem nem nagy. Hát ugye ezek nem olcsó dolgok. Tehát, hogyha minden megvennék, amit meglátok, megtalálok, akkor a családi költségvetés lehet, hogy egy kicsit megviselni. Úgyhogy, amiket különlegesnek vagy ritkábbnak tartok, azokat megveszem, megmutatom Zolinak, általában ő is értékelni szokta, és szoktam mondani, hogy hűha.
Igen.
És ha van rá lehetőség, akkor bemutatjuk nagyobb közönség számára is.
Egy 1980-as bakelit lemez van itt nálatok, és ennek egy nagyon jótékony célt szántok. Mondjuk el, hogy mi is lesz ez, mi ez a lemez, és mi lesz a cél?
Hát arra gondoltunk, hogy ugye most volt gyereknap, és akkor ezen alkalomból szeretnénk felajánlani árverésre, és a befolyt összeget a Miskolci Gyermekegészségügyi Központ javára felajánlani.
Mondjuk el, hogy mit tartalmaz ez a lemez.
Ez a lemez a P-Mobil zenekarnak a harmadik kislemeze, Csizm az asztalon Miskolc, és három aláírás is szerepel rajta, Vikidár Gyula, Földes László és Uszter Lóránt.
Honnan van ez a lemez?
Tehát ez a lemez is az egyik ilyen internetes aukciós oldalról van, ugyan aminek a nevét azt nem említjük. Egyébként 3-4 ilyen oldal van, amiről szoktam gyűjteni ezeket a dolgokat. Több ilyen magyar oldalak, de van 1-2 külföldi oldal is. Ez egy magyar oldalról származik, és egy korábbi ilyen szerzemény.
Egyébként nagyon sok ilyen kincs van az interneten?
Nagyon sok ilyen kincs van, bárki számára kutatható, elérhető. Nem kell hozzá tényleg sok minden. Ugye internetes keresőkben mindenki tud keresni. Ezeknek az oldalaknak is van külön belső keresője. Be lehet állítani szűrőket. Milyen évre, milyen évszázadra akarunk rákeresni, és akkor rengeteg dolgot kiad. Főleg képeslapokat elsősorban képeslapokat, mondom, plaketteket, egyéb városi önkormányzati tanácsi dokumentumokat, bármiket, amikben hoztam is egyébként egy párt majd.
Csak Miskolc érdekel?
Elsősorban Miskolc érdekel, valamint most nem olyan rég találtam egy hajdulánással kapcsolatos elég nagy mennyiségű iratanyagot is, amit szintén eljutottam a hajdulánás illetékesekhez. Nálás nekem gyerekkori szerelmem, kedvencem, gyerekkor nyarait ott töltöttem, tehát Nálást azért szeretem. Ez a két város, amit szoktam gyűjteni, de elsősorban Miskolc, igen.
Mi a sorsa ezeknek a gyűjtéseknek? Hol tárolod őket, ha nem éppen jótékony célra ajánlod fel?
Kis mennyiségben otthon a fiókban, vagy ahogy előbb is említettem, eljuttattam ezt a nagyobb mennyiségű dokumentumot hajdulásra, múltkor valami Zolinál is van egy nagyobb mennyiségű fényképanyag, ezzel kapcsolatban is vannak tervek, folyamatban van a szervezés, vagy legalábbis előkészületben, és majd reméljük, hogy azt is sikerül bemutatni.
Igen, ez egy olyan dokumentum, olyan fényképek, amik a régi szocializmusban épült miskolci beruházásokról tartalmaznak, építéséről, terveiről, tehát ez egy nagyon érdekes anyag lenne, és azt szeretnénk, hogyha a Városházának az aulájában ez kiállításra kerülne, és ott az érdeklődők ezt megtekinthetnék. Ezt is ő szerezte az interneten, úgyhogy rengeteg ilyen dolgot, de például legutóbb, amikor a Csáti Szabó Istvánnak talált egy dokumentumot az aláírásával, ez is nagyon érdekes. Igaz, maga a téma, itt nem is az a lényeg, hogy mi a téma, mert azt hiszem Bécsbe küldött valami kávéügyben, vagy mi is volt pontosan? Nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, ugye, hogy maga Csáti Szabó Istvánnak az aláírása szerepel rajta, akiről egyébként most hiába mondom, Csáti Szabó István volt, aki megálmodója volt a miskolci villamos közlekedésnek. Tehát ő volt az, aki kitalálta azt, hogy Miskolcon legyen villamos. Nagyon hiányzik neki egy emléktábla Miskolcról, de az a lényeg, hogy ilyen dokumentumokat. Például múltkor Bató István dokumentumát találta meg, és ott a családi vonatkozásban nagyon értékes információk voltak ebben. Tehát elképesztő, hogy miket tud találni az interneten.
Zenélünk egy kicsit, utána még több kincsről, régi kincsről beszélgetünk.
Lelünk, kifogyunk a rabból, kifogunk szavakat a folyóból. Ez a perc bíztató, a csönd hozzá hidegen jó. Sok ezer darabot letörünk az időből, fut a víz és a nap neki dő. A kék bízt kör, a kék égbe tör, ugyanoda érkezünk, jársz el nekem. Kinyílik az égból, ha van ereje, semmi gond, legalább belete topál, a szíve egy új témát, a filmzene ez legyen. Életem, nevetés tőlőd, betű fut a főcímben, kinyílt ma az ég.
Repülőt húz, csoda ég, relatív ki a túsz, lelet könnyű ét, árad szét a szavakon túl. Kinyílik az égbolt, ha van ereje, semmi gond.
Vendégeim Lickó András lokálpatrióta és Reimann Zoltán miskolcváros civil referense, témánk pedig régi miskolci tárgyak, emlékek, fényképek. Mik a legnagyobb kincsek? Néhányat említs meg a gyűjtésedből, mik azok, amiket birtokolsz?
Ha a kedvencem és a legbüszkébb természetesen a Soltésznek Kálmán fotóra vagyok, egy hard miskolci dalára, egy fotóliára, amin szerepel ugye az egykori polgármester úr, de az évek során volt már a kezemben például az aranycsapat korából is relikviák, például az angol-magyar határomnak a belépőjegye 1953-ból, vagy a 52-es Helsinki olimpia döntőjének a belépőjegye, vagy szintén az aranycsapathoz az 1953-ban az Európa Kupa döntőnek a belépőjegye. Ezek mind olyan dolgok, amik értékesek, és nem minden nap kerülnek az ember kezébe.
Digitális formában ezeket megmutatod? Tehát az interneten meg lehet találni, meg lehet nézni ezeket?
Ezek a belépőjegyek már nincsenek nálam, tehát ezek most már nem, nálam nem találhatók.
És az egyéb kincseket, amiket őrzöl?
Hoztam egy párat, igen, tehát itt is megnézhetjük. Én saját oldalam nincsen az interneten, én nem szoktam megosztani, de ahogy említettük korábban is, Zoli és a Miskolci Lokálpatrióta közösség ilyen-olyan oldalain felelhető.
Érdemes amúgy digitalizálni, igen, ezeket, nem?
Igen, egyébként érdemes. Sőt, némely ilyen dokumentumot érdemes lelaminálni is, hogy a utókor számára tényleg megőrizhető legyen. És tényleg a Miskolc utcáin lokálpatriót a közösségnek az oldalán a különleges kincsek azok mindig fent vannak, illetve az én oldalamon is, hogyha úgy van, akkor felkerülnek, úgyhogy érdemes figyelemmel kísérni András munkáját, hiszen nagyon értékes dolgokat tud beszerezni mindenféle oldalakról.
Még mielőtt folytatnánk a kincsek bemutatását, és megnéznénk, hogy miket hoztál, András, mondjuk el, hogy hol lehet majd a P-mobil lemezre licitálni, hol lehet megszerezni, megnézni.
Úgy egyeztünk meg Zolival, hogy az ő internetes felületein tesszük majd közé, és ott lehet majd rá licitálni egy meghatározott időkereten belül.
Igen, ezt a héten még ezt összefoglaljuk, és kitaláljuk a pontos menetét, de valószínűleg a hétvége felé akkor felkerül, és az én oldalomon lesz majd elérhető, majd mindenhol megosztom az összes miskolci csoportban is, és akkor az eredeti oldalon lehet majd valószínűleg egy 10 000 forintos kezdő árnál, és egy 1 000 forintos licit lépcsőben lehet majd licitálni erre, és a gyeknek szeretnénk felajánlani, majd egész pontosan még ebből is egyeztetni fogunk, majd én egyeztetek a Bernasz Kommunikatíval, hiszen ők szokták támogatni ugye a futással, meg minden egyébben a Superzoom alapítványa a gyeket, és akkor az biztos, hogy a legjobb helyre fog kerülni.
Mit hoztál, András? Mutassunk meg néhány képet, legalábbis így az éteren keresztül mutassuk be azokat a kincseket, amiket hoztál.
Itt például egy DVTK-s relikvia, 1979-es UEFA Kupa mérkőzés Skóciából, a Dundee United DVTK mérkőzésnek az eredeti műsorfüzete. Ezt ugye 1-0 nyerte meg a DVTK annak idején utolsó perces góllal.
Fekete László?
Fekete volt a 89. perc környékén a gólszerző.
Nagyon szépen le van védve, ez egy tökéletes. De jó, hát még ilyet tartani a kezemben.
Aztán az észak-terves futóanyagból, amit
igen, erről beszéltem.
Zolival is említettünk, hogy majd még kidolgozás és megvalósítás alatt van egy ilyen szóróanyag prospektus a Miskolci Vászpontból Gáspadál rendszerről. Ez Háboros Mária volt az építész, aki kidolgozta is ezt a építészeti rendszert, és alkotott Miskolcon és a megyében más helyeken is, elsősorban közoktatási intézményeket tervezett és épített.
Mi az évszám ehhez?
Hát 1950-75.
Igen, körülbelül.
Ez olyan, mint a Jókai suli, de gondolom nagyon sok iskola.
Nagyon sok iskola, igen, erre a
feladatára készült. Igen, az időszakban.
Aztán hoztam még képeslapokat első világháború idejéből, amikor Tarnay Gyula főispán és Nagy Ferenc miskolci polgármestere meglátogatta a fronton a 10-es honvéd gyalogezredet.
Ez is nagyon különleges, ez is olyan van egyébként először a írása a Miskolc utcáin és az én oldalamon, és azt hiszem, hogy nem, én írtam Miskolc utcáni oldalra hozzászöveg, azt hiszem. Tehát ez is egy nagyon különleges felvétel, ugye a fronton, az azt hiszem a romániai fronton van, igaz? Vagy a lengyel fronton?
Lengyel,
igen. Szóval az, ugye dr. Nagy Ferenc Miskolc városának polgármestere volt 12 és 17 között, ő egy ilyen elfeledett polgármesterünk volt, aki méltatlanul elfeledett, hiszen rengeteget tett Miskolcért, sőt olyan jól dolgozott az első világháborúban, hogy közélelmezési miniszterré nevezték ki 17 után, azért is nem tudta ellátni feladatát, illetve hát Tarnay főispán is azért nagyon hosszú idő, hát töltötte be mind a megye, mind a város főispánságát. Ez egy nagyon különleges felvétel.
Ez szintén az első világháború idejéből Sasi Csabának a 10-es honvéd gyalogezred kommunikásának a kézírásával írt versrészlet. Levél a szand partjára, azt hiszem az a versnek a címe is. Az érdekessége, hogy 12 számozott képeslapra írta fel. Tehát ennek a versnek a 11-es takaszait, ebből a 9. és a 12. képeslap van nálam.
Többiről tudsz,
többiről nem tudok semmit.
És akkor ez az olasz front, akkor ez a szám, igaz?
Azt hiszem, igen.
Ez olasz front, igen, ez már az olasz front. Én három fronton harcoltak, és hát délvidéken is, na mindegy, az a lényeg, hogy három fő irány az a lengyel, a erdélyi és az olasz front volt. Délvidéken is harcoltak valamennyit, de a legtöbb esetben, legtöbb nagy csatájuk ez a frontvonalhoz, köthető a három frontvonalhoz.
Most nagyon régi, értékes és mélyen generálátott levelek vannak a kezemben.
Ez abból az időszakból, valamit Zoli az előbb említett, a Bató István idejéből, illetve hát már ez a halála utáni időszakból. Bató István ugye a református egyházra hagyta a vagyonát, az összes vagyonát tulajdonképpen.
Nagyon jelentős részét, majdnem teljes, igen.
És akkor itt azzal kapcsolatos nyugták, számlák vannak, valamint itt van egy hivatalos bizonylat, hogy én nem is tudom, hogy minek mondjam, ez is ezen például szerepel az akkori polgármester Szent Pál István aláírása.
Ez ilyen illetékbélyeg az akkori szokások és jog szerint, tehát ez egy hivatalos.
Igen, ez egy hivatalos. Érdekes, hogy mennyi minden került ki, ugye nagyon nagy baj, hogy a 1945 után ugye a Miskolc gyakorlatilag a lakosságnak jó részét elvesztette, már pedig olyan, amiatt, hogy ugye a zsidó lakosságnak a jó részét ugye a táborokban tudjuk, hogy mi történt velük, és hát az itt maradottak közül is sokan kivándoroltak, illetve az arisztokráciát pedig teljes egészében lefejezték. Elvették a vagyonukat, kisemizték őket, elüldözték őket, és hát ezek a dokumentumok nagyon sokszor mentek a családdal együtt külföldre, vagy az ország másik területére, és sajnálatos, hogy ezeket ilyen liciteken, vagy ilyen fórumokon lehetne visszaszerezni, és persze rengeteg minden elveszett sajnos.
És itt van az a kép, amiről igen, már beszéltünk, ugye ez Soltész Nagy Kálmános.
Miskolci dalárhegy lett fotó 1899-ben, lent középen látható Soltész Nagy Kálmán, és mellette még egy-két személy ismerős, Tóth Pál személye biztos, ugye ő ott felihatozva, ott van. Tóth Pál ugye Miskolci pedagógus, iskolaigazgató volt. Egyértelműen én nem tudtam be azon is, de minden bizonyal ott van rajta Lányi Ernő, és ugyanis ő volt akkor a dalárhegyletnek a karnagya, és...
Igen, azt beszéltük, hogy valószínűleg ő itt Csáti Szabó, István, ugye itt van maga a Soltésznek Kálmán, de hát itt nagyon sok olyan fiatal ember van, akikről vagy jóval későbbi képünk van, vagy semmilyen képünk van. Nagyon könnyen elképzelhető, akár 5-6-7-8 olyan ember is van rajta, aki Miskolc történetében fontos szerepet játszott, de hát nem tudjuk őket beazonosítani. És most a nyugtán nézem, hogy kinek az aláírása van rajta, Dobos Ferenc harangozó. Dobos Ferenc majdnem 40 évig volt a sírkertnek, a avasi temető sírkertjének a gondozója, illetve hát harangozója, és hát pont egyébként a múltkor a Borsod Online-nál csináltunk egy videót fent, és meséltem az ő történeteit, amit megosztott a 1925-ben a reggeli hírlapban, illetve hát ő volt az, aki többször lejegyezte a bizonyos tisztába tette a Latabár kriptánál történteket, hogy mi is történt, volt egy nagyon érdekes történet erről. Hát sokszor beszéltem, hogy egy különös dolgozott a Latabár kriptában, és akkor ő azt mondta, hogy úgy történt az eredeti történet, hogy délbe lefeküdt aludni egyet ebéd után, bement a kriptába, ott jó hűvös volt, és egy ember pedig neki dőlt az ajtónak, és hát mivel nyitva volt, mert bent dolgozott, így rádölt, és akkor nagy méltatlankodott a könyves, hogy miért dőltek rá, és hát nyilván nagyon megijedt az, aki rádölt, hogy mi is történt, de ennek több változata van ennek a legendának, és hát ő az, aki rengeteg ilyen történetet mesélt még, hogy mik történtek ott, sajnos öngyilkosságok, vagy egy nagyon nehéz hölgyet is el kellett egyszer temetni, mint nem volt egyszerű felvinni oda, de volt, hogy pálinkát találtak, vagy egy nagyon vastag koponyacsontú ember, tehát, és mindezt a Dobos Ferenc volt, aki elmesélte, és milyen furcsa most az aláírását viszont látni ezen a dokumentumon.
Most számomra is újdonság volt.
Igen, mert nem is néztem most a dokumentumon, de most látom tehát, hogy Dobos Ferenc is 1905, ugye azt hiszem 1890 környékén kezdte a munkáját ott, és egészen a 30-as évek elejéig volt ő ott temetőgondnok.
Műsoridőnk végéhez értünk. Mondjuk el még egyszer, hogy a lemezt azt hol és milyen licit lépcsővel kezdő licittel lehet majd megszerezni a P-mobil lemezt 1980-ból.
Hát akkor az András felajánlását majd az én oldalon, Reima Zoltánnak az oldalán lesz maga az eredeti licit, de természetesen az összes miskolci oldalon is majd András is továbbosztja ezt, ahol majd leírjuk, hogy 10.000 forintos árral kezdődik majd, és 1.000 forintos licit lépcsővel lehet majd rá ajánlatot tenni, és hát ugye majd a gyermekegészségügyi központnak lesz ez felajánlva egészen pontosan, majd még ezt eleegyeztetjük velük, hogy kinek, de az a lényeg, hogy jótékony cél lesz, és ez a nagyon különleges relikvia.
András Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm azokat a kincseket, amiket most így az éteren keresztül is, de megosztottunk hallgatóinkkal.
Köszönöm szépen is a lehetőséget.
Köszönjük szépen.
Mai műsorunkba köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában vendégünk volt Rickó András, lokálpatrióta, és Reiman Zoltán, Miskolcváros civil referense. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazinműsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül!